Kossuth Rádió. Otthon a világban.
A pontos idő 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Ma tartotta első ülését a Tisza párt rövidesen megalakuló parlamenti frakciója. Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök ismertette több tárca vezetőjének nevét is. Megtartotta első ülését a Mi Hazánk országgyűlési képviselőcsoportja is, amely Toroszkai László pártelnököt választotta frakcióvezetővé. Ismét kilőttek az olajárak, miután továbbra is akadozik a hormuzi szoros forgalma. Az amerikai-iráni tárgyalások folytatása bizonytalan. Trolibusz hajtott egy szupermarketbe Salzburgban kora délután. Egy ember meghalt, heten megsérültek. Vedd észre a mentőt, a szirénázó mentőautók segítésére hívja fel a figyelmet kampányában az Országos Mentőszolgálat. Az időjárásról: holnap főként a Dunántúlon és a Dunatisza közén alakulhat ki zápor, néhol zivatar.
Műsorajánlat.
A Dériné programról.
Április végéig 100 településre jutunk el. 624 előadás, 46 ezer néző, 100 közösség. A teljes portfóliónkat visszük, tehát Vitéz Lászlót az óvodásoknak, alsósoknak, felsősöknek Lázár Ervin programot, középiskolába viszünk kultapot, és a felnőtteknek pedig egy színházi vagy táncszínházi előadással zárjuk a nap végét, és jönnek a nézők. Fantasztikus, hogy milyen nagy szükség van rá.
Az este a házigazda Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, vendége Kisdomonkos Márk, a Dériné program igazgatója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Délelőtt.
Nyelvtanulás idősebb korban nem csak lehetséges, de kifejezetten ajánlott, mert javítja az értelmi képességeket, az agyat, és jót tesz a szociális kapcsolatoknak. A szenior nyelvtanfolyamokon lassabban haladnak, de az oktatás nagyon gyakorlatias. Miként álljunk neki 50 felett a nyelvtanulásnak? Erről is beszélgetünk. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
Mai műsorunk tartalmából:
egy háborús veszélyekkel teli időszakban élünk, és mégis a Kárpátaljai Magyarság legnagyobb érdekvédelmi szervezete megtartotta közgyűlését.
Tisztújító közgyűlést tartott hétvégén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászon.
Magyarnak lenni szerintem egy nagyon szép dolog, nagyon szép nyelvünk van, és értékes.
Hétvégén adták át a Kazinczy díjakat. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Veresemese gyöngyvér vagyok. Következzenek a részletek. Tisztújító közgyűlés tartott hétvégén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászon. A küldöttek döntő többsége újra Brenzovics Lászlót választotta a szervezet elnökének, aki hangsúlyozta, a béke a helyi közösség alapvető vágya. Azonban fel kell készülni egy elhúzódó válsághelyzet túlélésére is. A KMKS a Kárpátaljai Magyarság legnagyobb érdekvédelmi szervezete, 1989-ben alakult meg. Ezzel a Kárpát-medence és Ukrajna egyik legrégebb óta működő politikai szervezete. Részlete Kíváncsi Attilától.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tisztújító beregszászi közgyűlésén Brenzovics László online formában jelentkezett be. Az újra választott elnök kiemelte, a KMKSZ a háborús viszonyok ellenére továbbra is működőképes, erős közösség, amely az elmúlt időszakban is számos területen helytállt, a szociális támogatásoktól a jogsegélyszolgálaton át az oktatási és médiarendszer fenntartásáig. A Kárpátaljai Magyarság az elmúlt években is bizonyította, hogy élni akar, hangsúlyozta Brenzovics László.
Egy hosszú folyamaton vagyunk túl, amikor a KMKSZ-en belül megtörtént a tisztújítás. Miért fontos ez különösen? Azért, mert valamelyen tudjuk azt, hogy egy háborús veszélyekkel teli időszakban élünk, és mégis a Kárpátaljai Magyarság legnagyobb érdekvédelmi szervezete megtartotta közgyűlését minden magyar lakta településen, Körösmezőtől Ungvárig. Ez egy rendkívül eredménye a szervezetünknek, hogy ilyen körülmények között is tudjuk biztosítani az alapszabály szerinti működésünket. Alig ha van olyan szervezet egész Ukrajnában, aki ebben az időszakban ezt a folyamatot meg akarta volna, vagy meg tudta volna csinálni. KMKSZ továbbra is egy működő, alulról építkező, demokratikus szervezet. A kárpátaljai magyarság az élet minden területén, az elmúlt évben és az elmúlt években is bizonyította azt, hogy megkíván és meg akar maradni. Működnek az iskoláink, egyetlen egy magyar osztályt vagy iskolát sem kellett bezárni, működnek az óvodáink, sőt, a lánykori nevén kárpátaljai magyar főiskolából pedig egyetem lett, ami valljuk be ezen körülmények között egy hihetetlen teljesítmény. Háború és béke kérdése kétségtelenül a legfontosabb kérdés, és a béke az alapja a mindennek. Békébb időben lehet normálisan élni, fejlődni, megőrizni a közösség. Sajnos nem tudunk optimista dolgokat mondani. Nagy volt a reményünk abban, hogy Donald Trump elnöki választása után a dolgok nem javultak. És Európában a feszültség tovább növekszik, mint hogy a világon is számos táján háború van. Úgy látszik, hogy azok az okok, amelyek a háborús időszakhoz vezettek, sokkal mélyebbek annál, hogy ezeket gyorsan meg lehetne oldani. Nem szabad soha feladnunk ezzel kapcsolatban a remény, és reméljük azt, hogy megéljük azt, hogy újra visszatér a béke Európába, és elindulhat a helyreállítási munkálatok, elindulhat egy békés helyre. Kárpátalja Magyar Kulturális Szövetség szolidáris Ukrajna valamennyi állampolgárával a háború ügyében. A kárpátaljai magyarság legfontosabb vágya és óhaja a mielőbbi békének a megteremtése.
Újra választották Brenzovics Lászlót a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség élére, tudtuk meg Iváncsik Attilától. A hétvégén több kárpát-medencei régióban különböző versenyeket tartottak, vagy kitartó munkát, teljesítményeket díjaztak. A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete szakmai találkozót tartott a hétvégén a Szováta Fürdői Teleki Oktatási Központban. Ennek keretében adták át a szervezet szakmai elismeréseit. A kitüntetettek között volt Pataki Zoltán Temesvárról, aki 35 évet szentelt ennek a nem könnyű hivatásnak. Őt kérdezte Lehőc László.
Nálunk valamennyire családi hagyomány volt az újságírás. Édesapám is élete nagy részét a Temesvári Magyar Újságnál, az akkori Szabadszónál töltötte, onnan ment nyugdíjba. És még azt is megemlíthetem, hogy a dédnagyapám nyomdász volt, és édesapám is tőle kapta el ezt a vírust, a nyomtatott sajtó és a könyv szeretetét. És ezt én átörököltem, viszont most, hogy konkrétan miért történt meg az átnyergezés, az az volt, hogy 1990 őszén a Temesvári Magyar Újságnál, amit akkor Temesvári Újszónak hívtak, ez még napilap volt, hirdettek újságíró felvételt. És akkor egyet gondoltam, és jelentkeztem, és felvettek.
Hogyan kezdődött a munkád a Temesvári Újszónál?
Akkoriban egy kicsit másképp zajlott az újságírás, mint manapság. Nem volt internet, nem volt semmi. Nyomdai szolgálatot is kellett teljesíteni, ami jó volt, mert az ember megismerte a lap készítésnek a minden csinyát, binyát egészen az ólomba öntésig, attól, hogy mi legépeltük az anyagot. Egyébként elég hamar belejöttem, mert előtte nem sokat gépeltem, de valahogy nem okozott nehézséget. Klasszikus írógépre kell gondolni, nem ilyen billentyűzetes számítógépre. Úgyhogy akkoriban még a gépnek a csattogása egy ismerős hang volt, amikor beléptél a szerkesztőségbe, akkor verték a gépet a kollégák, és persze először kisebb feladatokat kaptam, aztán mindenfélét, mert hát a napilaphoz ugye sok anyag kellett, és dolgoztunk.
Mekkora szerkesztősége volt akkor a Temesvári Újszónak?
Egy olyan 20 fős volt még eleinte, ami aztán lassan olvadozott, főleg 1994 után. Egy adott pillanatban az újság elveszítette az állami támogatást, és akkor kezdődtek a nehézségek, és kellett mindenfélét csinálni. Reklámújságot, irodalmi mellékletet, mindenfélét kezdtünk kiadni.
És akkor vált heti lappá az Újszó?
Részben ennek hatására, hogy a megnövekedett költségek nehéz volt fedezni, mert nem volt támogatás. A kezdeti hatalmas példányszám azért volt akkor még példányszám, még a Magyar Újságnál is, már nem emlékszem pontosan, de 20-30 ezres példányszámban nyomtatták az elején. Mindjárt rendszerváltás után aztán fokozatosan csökkent.
Mennyire változott a munka azután, hogy heti lap lett az Újszóból?
Egy kicsit változott, mert kevesebb napi hírre volt szükség, és több interjúra, riportra, nagyobb anyagokra, meg azért is változott, mert lassan-lassan minket is elért a technológiai újítás. Soros Gyuri bácsinak köszönhetően kaptunk valami számítógépeket, meg valamilyen képzéseket is tartottak számunkra. Például emlékszem, hogy volt egy ilyen képzés, ahol megtanították nekünk, hogy az újságíró feladata az, hogy a reklámok közötti helyet megtöltse valami anyaggal. Ez volt az amerikai szemlélet, hogy első volt a reklám, amiből élünk, ez volt a legfontosabb, hogy a reklám legyen az újságba. Amúgy fokozatosan kezdett olvadni a szerkesztőknek a száma, meg az újságíróknak a száma, és kezdett úgy az évek során egyre kevésbé vonzóbbá válni ez a pálya, de azért mi kitartottunk, ameddig tudtunk.
Akkoriban az Aradon megjelenő Nyugati Jelen még terjeszkedett, Temesváron több munkatársat foglalkoztatott fiókszerkesztőség működött, és akkor 2007-ben váltottál ismét napilapra és a Jelenhez.
17 évet töltöttem a Heti Újszónál, és itt a Nyugati Jelen temesvári szerkesztőségénél egy jó csapat volt akkoriban, Pataki Lehel Zsolt vezetésével, és ő személyesen meghívott, hogy igazoljak át hozzájuk, és némi gondolkodás után végül is igent mondtam, egy kicsit fiatalosabb társaság volt, és nem bántam meg. A munka talán több volt, mert ugye ott napilap volt, tehát visszatértem arra a napilapos ritmusra, ami egy kicsivel szorosabb, mint a heti lap. Naponta kellett 4-5-6 anyagot termelni, ami azért munka volt. A felszereltség akkoriban nagyon jó volt, a Jelennél megfelelő számítógépek, már volt digitális fényképezőgép, szolgálati kocsi is volt, szóval volt felszerelés ahhoz, hogy jól végezzük a munkát. Én még közben ide-oda tudósítottam más újságoknak is. Már a 90-es évek elejétől először az Erdélyi Naplónak, utána a Bukaresti Magyar Szónak, amiből aztán Új Magyar Szó lett, sőt volt egy olyan is, hogy az Jó Deves kiadott egy magyar mellékletet, és ott is dolgoztam fordítóként, úgyhogy elég sok mindent működtem ezen a területen.
A Nyugati Jelennél pedig egész nyugdíjazásodik, sőt azon túl is.
A Nyugati Jelennél most már majdnem 20 éve vagyok, 5 éve nyugdíjaztak, de még bedolgozom még, és ameddig igény van a munkámra, és még tudom csinálni, addig csinálom.
Az ember sohasem az elismerésért, a kitüntetésért dolgozik, de gondolom, hogy azért jó leső érzés, hogy a munkádat elismerik, most például éppen egy Murre életműdíjjal.
Természetesen nagyon jól esik, nagyon örülök neki, hogy gondoltak rám. Az ember ebbe a munkába elég ritkán kap visszajelzést, tehát dolgozik nap, mint nap, születnek a cikkek százával, ezrével, hanganyagok meg mindenféle, de visszajelzés ritkán van. És amikor van, mégis akkor jól esik az embernek, hogy felfigyeltek arra, mit csinált. Egyébként én éppen 35 éve vagyok a pályán, most a 36-at taposom, kicsit ennek is szól talán ez a díj, gondolom. Ennek a 3,5 évtizednyi munkának, ami nem volt mindig könnyű, de az ember szeretettel és örömmel csinálja.
A temesvári Pataki Zoltán újságíró, Murre díjas. Vele beszélgetett Lehőc László. Kolozsváron az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület díjait vehették át szám szerint 11-en. 11 kategóriában ítéltek oda kitüntetéseket olyan személyeknek, akik hivatásszerűen végzett munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak az erdélyi kulturális és közösségi élet gazdagításához. Az eseményről Ferenc Ádám készített összeállítást.
Idén is megtartotta a díjátadó ünnepségét az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület. Gergely Balázs egy évvel ezelőtt vállalta a szervezet vezetését, így az idén ő első alkalommal nyújthatta át a díjazottaknak az elismeréseket.
Őszintén szóval megható volt, hiszen álltam én itt úgy néhány évvel ezelőtt méltató is, meg sokszor részt vettem a közgyűlésen, a díjátadáson. Nemrég édesanyámat tüntették ki életműdíjjal, de volt olyan, hogy barátomnak jöttem szurkolni, úgymond, és hát most olyan furcsa, de jól eső érzés volt, hogy én adhattam át ezeket a díjakat. Nyilvánvaló, ilyenkor az ember érzi a felelősség súlyát, és igyekszik felnőni a feladathoz.
Milyen szempontok szerint választották ki az idén a díjazottakat, és mi volt ennek a folyamata?
Bármilyen díjazási folyamat, így az MKE díjkiosztója is egy nagyon szubjektív történet, és mindig óriási fejtörést okoz azoknak, akik ezzel meg akarnak küzdeni. Nekünk az előképeink alapján úgy érzem, hogy feladatunk volt, én egy szűk éve vettem át az MKE vezetését, hogy ezt az egész rendszert megpróbáljuk átgondolni, újra gondolni, és a méltányosság jegyében úgy megválogatni a díjazottakat. Nyilván ez a műfaj nem az, ahol igazságosságról lehet beszélni. Mindig sokkal többen érdemelnének díjat, de a szakmai szempontok mellett próbáltuk figyelembe venni az erkölcsi tartást is, és a közművelődés, a magyar kultúrához való hozzájárulást, úgyhogy így alakult ki a mezőny. Alapvetően újítottunk a rendszeren is. Az elnökség úgy döntött, hogy egy 3 lépcsős rendszerben kutatja végig a jelölési folyamatot, bevontuk a jelölési folyamatba a korábbi évek díjazottjait, hiszen ők ismerik talán a legjobban azt a közeget, amelyben mozognak. Bevontuk az országos szakmai erős szervezeteket, selejtezés, véleményezés tekintetében, és az általuk megszűrt 2 fősre csökkentett mezőnyben az MKE elnöksége volt végül az, aki a döntő szót meghozta.
11 díjat adtak át az ünnepségen az erdélyi magyar kortárs közművelődésért végzett munka elismeréseként. Kalos Zoltán díjban részesült Sándor Csaba, Lajos pedagógus, az erdélyi magyar néptáncművészet magas szintű műveléséért, valamint a fiatal nemzedékek közösségépítő és hagyományőrző nevelésében elért kiemelkedő eredményeiért.
Amikor Zoli bácsi 100 éves, akkor én ezt a díjat megkapjam, hát ez óriási megtiszteltetés. Zoli bácsinak köszönhetem az életútamat. 83-ban ismertem meg, és az 5 év alatt, amit itt Kolozsváron eltöltöttem, rengeteg tapasztalatot úgy nyertem, hogy nem tanított, csak mutatott. Az utamban nem szólt bele, az utamat én kellett járjam, ő csak megmutatta az irányokat. Félelmetes pedagógusként, példaadóként. Ez a díj számomra egy elismerés az Zoli bácsi munkájáért, munkásságáért. Zoli bácsi megpecsételt, tehát én geológusként végeztem itt Kolozsváron, hazatértem, és mindjárt a gyerekekkel, tehát kijöttem a bányából, és mentem a gyerekekkel dolgozni, majd hála a jó Istennek, hogy 2 tanár kollégám egy húsvét napján, a mise után elvittek a kocsmába, és megbeszéltük, hogy a gyerekek közt a helyem. Ez volt 91-ben, és 91 óta ezt csinálom.
A Kolozsvári Protestáns Teológia Intézet dísztermében tartott ünnepségen az MKE elnökségében kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréseként dr. Szémán Péter Lászlót az Egyesület tiszteletbeli tagjává választotta.
Megtiszteltetés, ami nyilvánvalóan azt jelzi számomra, hogy nem dolgoztam hiába. Akkor se dolgoztam volna hiába, hogyha nem kapom meg ezt a díjat, tehát nem így kell ezt értelmezni, de az, hogy a munkámat elismerték, észrevették, és méltónak tartották arra, hogy valamiképpen megjutalmazzanak érte. Tehát ez jelenti a tiszteletbeli tagság, és ez jelenti az, hogy sikerült valamit rendeznem az MKE számára, a magyar közösség számára is ez a leglényegesebb, és jelképesen, hogyha figyeltem, mikor átadta a díjat Gergely Balázs elnök úr, akkor megkértem, hogy fogja meg a másik felét, hogy ezzel jelképesen átadta neki az elnökséget minden gondjával és bajával együtt. Ne felejtsük el, hogy az MKE már mikor létrejött, tehát 1885-ben, akkor is azért jött létre, mert Nagy-Magyarországon belül nem volt egy előnyös helyzetben Erdély. Azelőtt osztrák tartomány volt, mert ami fejedelemség volt, addig még úgy írták be a könyvbe, hogy tündérkelt, igaz, de utána, mint osztrák tartomány nem élvezhette, utána Nagy-Magyarország részéként is gondjai voltak azzal, hogy nem volt felzárkóztatva, nem Magyarország hibájából, átlagban. Aztán jött az impériumváltás, és ezek a gondok, és mi itt maradtunk egy magyar közösség, a magyar nemzet tagjaként. És ez a leglényegesebb, hogy mi magyar nemzet tagjaként úgy közelítsük meg ezt a közművelődési munkát, és közösségekbe tudunk tovább élni. Egyénileg, gyökerek nélkül nem tudunk tovább menni. És ezért nagyon fontos, hogy ezt a közösséget sikerült az MKE-nek bizonyos szempontból a közművelődés és a művelődés terén segítenie, koordinálnia, hálózatot építeni már 1991-től újraalakulásától kezdődően, és ezt kívánom a mostani MK-nek is, hogy sikerüljön ezt a szerepet tovább vinnie, és a magyar közösségért és a magyar itteni kisebbségért tudjon dolgozni, és tudja a közművelődését segíteni.
Hétvégén adták át Kolozsvárott az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület díjait. Az eseményről Ferenc Ádám számolt be. Győrben a Szép Magyar Beszéd verseny győztesei díjazták. A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégiumban a magyar nyelv évezredei kiállítás megnyitójával és a 60. évforduló ünnepi kiadványának bemutatójával kezdődött meg. Az elmúlt hétvégén a Szép Magyar Beszéd verseny Kárpát-medencei döntője Győrben. A megmérettetésben 120 anyaországi és 30 határon túli tanuló vett részt. A versenyről először Gecsei Kolost, az intézmény igazgatóját kérdezte Gárdonyi Eszter.
Nem kell bemutatni a Kazinczy versenyt. Mi jellemzi az ideit más, mint a korábbi megszokott?
A Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny idén ünnepli 60. évfordulóját. Különösen fontos küldetést tölt be a magyar kultúrában, hiszen egy olyan ügyet vállal fel, amely nélkül nincsen magyarságunk, nincsen identitásunk, nincsen önazonosságunk, és ez az ügy gondoskodást kíván. Nyilván nem csak a határokon belül, hanem a határokon túl is.
Akár határon belül, akár határon túlról, még mindig rendkívül népszerű ez a verseny.
A verseny nagyon népszerű, középiskolások számára hirdetjük mi itt Győrben a versenyt. 150 diák érkezett hozzánk az idei évben, ebből 81 nehány a gimnáziumi kategóriát, 61 nehány pedig a szakképző iskolákat képviseli. A gimnáziumi kategóriákban versenyeznek a határon túlról érkezett versenyzők is, a Vajdaságból, Felvidékből, Erdélyből és Kárpátaljáról közel 30 versenyző érkezett kísérő tanárokkal együtt. Mindig nagy örömmel fogadjuk őket, és ez egy különösen ünnepi pillanat, tulajdonképpen egy egymásra találás, és a kapcsolatok és a hidak építésére kiválóan alkalmas ez a győri verseny.
Szántó Edit vagyok, az Anyanyelvápolók Kárpátaljai Szövetségének elnöke. Határon túl az anyanyelvápolás mindig is nagyobb hangsúlyt kap, mint az anyaországban, hisz a nyelvünk által tudunk megmaradni. Különösen sok nehézséggel nézünk szembe most a háború árnyékában. Igaz, hogy nálunk nem dörögnek a fegyverek, de ugyanakkor állandó támadás éri a nyelvünket. Ez mindenki által köztudott, hogy milyen arcot kell nekünk vívnunk azért, hogy megmaradjanak intézményeink, magyar nyelvű oktatási rendszerünk. Ezért sokat tesz az Anyanyelvápoló Kárpátaljai Szövetsége, a Magyar Pedagógus Szövetséggel karöltve. A szervezet 2010-ben alakult meg, és pontosan a Kazinczy versenyek ösztönző hatására. Ugyanis 1992-től rendszeresen részt veszünk a Kazinczy szépkejtési versenyen, és ennek testvérversenyén, az édesanyja nyelvünk nyelvhasználati versenyen is. Számtalan versenyt szervezünk még, helyesírási versenyeket, a karárdi szépkejtési verseny, vers és prózamondó versenyeket, balladamondó verseny. A szervezetünk mindent megtesz azért, hogy érezzék a gyermekek, hogy szükség van rájuk. És milyen szerencsés, hogy részt vehetünk egy ilyen országos Kazinczy szépkejtési versenyen, ami tartást ad a gyerekeknek. Itt, a sok diák között érezhetik, hogy milyen fontos magyarnak lenni, átérzik a magyar nyelv szerepét. Képviseljük kis régiónkat most is, és megmutatjuk, hogy zeng még a magyar szó, hiába megtesztek mindent ellene, hogy elhallgattassanak bennünket.
A témaválasztásnál a fiatalok választanak, vagy önök?
Amikor szöveget választunk, mindig előzőleg kikészítek több szöveget.
Katona Mironova Berta, felkészítő tanár, a Nagydobronyi Líceum igazgatója, az Anyanyelvápolók Kárpátaljai Szövetségének alelnöke.
Kapcsolatban áll az anyanyelvvel, a mostani élet az aktualitásokkal, és akkor közösen a gyerekekkel választunk olyan szöveget, amelyik nekik is tetszik, illik az identitásukhoz, és beleillik abba a szövegkörnyezetbe, amelyet itt követelményként állítanak.
Mikor kezdődik el a felkészülés?
Nálunk folyamatosan zajlik, viszont versenyek előtt aktívabb ez a mozgalom, és olyankor délutánonként, sőt még a nagy szünetekben is bejönnek a gyerekek, és kérik, hogy hallgassam meg, és javítsam a hibákat, elmondom átadom nekik azokat a tudnivalókat, amik a helyes és szép tolmácsolás követelményei.
Most lement az első kör, mindenki szerepelt már?
Még nagy várakozásban vagyunk, hiszen még vannak diákjaink a második fordulóban is. Itt éppen Ruzsina lesz a második olvasó, aztán pedig gyorsan le kell mennünk a másik helyszínre, mert ott is van szereplőnk.
Sándor Fruzsina vagyok, a Nagydobronyi Líceumból, Kárpátaljáról.
Milyen szöveget hoztál magaddal?
Vas Albert, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is című szövegének a részleteit.
Kárpátalján milyen magyar diáknak lenni?
Szerintem jó. Nagyon jó érzés, hogy nem olyanok vagyunk, mint mások, és magyarnak lenni szerintem egy nagyon szép dolog, nagyon szép nyelvünk van, és értékes.
Voltál már ezen a versenyen, vagy ehhez hasonló versenyen?
Ennek a versenynek vannak kárpátaljai fordulói, járási és megyei szinten, és aki a megyei szinten helyezés, az jön ide tovább Győrbe.
Szerinted mi az, amire neked nagyon kell figyelned, amikor majd kiállsz oda?
Verses vagyok, nagyon el tudom vinni versbe a szöveget, úgyhogy nekem az, hogy odafigyeljek, hogy a veszőnél ne pontot tegyek, és ne vigyem túlzásba a színészkedést.
Megtartották Győrben a Szép Magyar Beszéd versenyt. Gárdonyi Eszter összeállítása hangzott el. Csíkszeredában hittan olimpiát szerveztek. A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium adott otthont a romániai 8. országos római katolikus hittan olimpiának. A péntektől vasárnapig tartó megmérettetésen a 4 erdélyi egyházmegyéből 156 diák vett részt, akik helyismereti kirándulásokon is megismerhették a térséget. A rendezvény kapcsolódott a Gyulafehérvári főegyházmegye keresztségéve pasztorális programjához is, valamint a Márton Áron püspök születésének 130. évfordulójára meghirdetett emlékévhez is. Bíró István összeállításában elsőként Tamás Leventét, a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium igazgatóját hallják.
Akkor, amikor a hitünkért és a fiataljainkért dolgozhatunk, azon belül pedig a legkiválóbb diákok egy részével, akkor természetesen nagy örömmel tekintünk erre a munkára. Több hetes hónapos előkészület eredménye ez a hétvégi együttlét. Kiváltságként tekintünk erre, különösen ebben az esztendőben, amikor 2026-ban kiváló püspökünk, tiszteletreméltó Márton Áron püspök atyának az évében láthatjuk vendégül 4 erdélyi egyházmegyének, Párciumi és Bánsági egyházmegyének a legjobb hittanús diákjait. Éppen abban az iskolában, ahol Márton Áron püspök is értékes diákéveinek egy részét töltötte.
Hány diák vesz részt itt a versenyen?
156 tanuló van, aki a saját megyéjében kiharcolta azt a jogot, hogy az országos döntőn részt vegyen. 10 megye fiai és leányai érkeztek a mai délutánon, őket 22 tanár kísérte el, és a teljes rendezvénynek az összlétszáma egy 220 főre tehető.
Mit adhat a diákoknak ez a verseny?
Bármely tantárgy magasabb fokon történő művelése egy sajátos plusz azon diáktársakhoz képest, aki megelégszenek egy középszinten való tanulással, de az, hogy valaki a hitében annak tudományos szintjén próbál elmélyülni, nagyon értékes dolog. Látjuk, hogy a mai fiatalság egy olyan időszakban van, egy olyan útkeresésben, ahol nagyon kevés olyan támaszpontot azonosíthat be maga számára, amelybe bátran kapaszkodhat. Mi felnőttek úgy gondoljuk, hogy a hit egy ilyen nem is kapaszkodó, hanem az életet adó erő, annak a szépségét adó és reményt adó erő, ami egy ilyen verseny kapcsán csak megerősödni tud. Egy ilyen verseny a szó legmélyebb értelmében jelent találkozást, találkozást önmagunkkal, diáktársaikkal, kollégákkal, és nem végső soron, de hát magával, a jó Istennel.
Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk, ez a Hittan Olimpiás mottója. Hogyan történt a választás, miért éppen ezt választották?
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében ebben az esztendőben a keresztség évét ünnepeljük, és a Főegyházmegyének ez az idei liturgikus évre kiválasztott mottója adta magát, hogy az Isten gyermekségünk, illetve a keresztségünk gondolata fölött időzünk el ebben az esztendőben, és ennek próbáljuk meg új tartalmait megkeresni, és ezt ajánlottuk természetesen a jelenlévő diákok és kollégáink számára is.
A 4 egyházmegye diákjai találkoztak.
Dr. Nóda Mózes, a Bábesbójai Tudományegyetem teológiai karának oktatója, a Hittanverseny Központi Bizottságának elnöke.
Azt látom, hogy a hitoktatóknak, a tanároknak is egy nagyon jó alkalom, szintén a találkozás. És azért akarom ezt a találkozást kiemelni, mert majd olyan világban élünk, amely szét van szankadva. Mindenféleképpen. Egyházaink is néha külön úton járnak, emberek nem kapják a helyüket, és én látom a saját diákjainkon is, hogy valahova tartozni, közösséghez tartozni, mekkora igény és mekkora hiány. És én hiszem azt, hogy az olimpia, hogy a tanügyminisztérium szervezésében van, aki nyer, az kap egy diplomát felvételire, ha 12-es, akkor megvan az előnye, hogy 10-essel bejut, mindenféle előnye van ennek az olimpiának. De én mered mindez a legfontosabb a találkozás.
Luda Hanna vagyok, Temesvárról jöttem a Bartók Béla Elméleti Liceumból, és ezen kívül még egyszer voltam országosan 7. osztályban, és ahhoz képest igazából már könnyebbnek bizonyult. Szerintem elég jól ment.
Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Ez volt az olimpia mottója. Hogyan jelent meg ez a feladatokban, vagy mit jelent számodra ez a jelmondat?
Isten gyermekének lenni